Várjuk előre a gyerekeket, ugyanis Ádám készült nekik egy történettel.
Hajtogattam egy hajót, és most vettem észre, hogy a gyerekek is hajtogattak hajót. Itt ott van még a hajót?
Aha.
És... szívesen szétlésnétek a hajótokat? Nem. Jó, akkor ezen megmutatom, jó? Hogy mi történik. Ugyanis arról szeretnénk beszélni, ami Pál apostollal történt, és általában, hogy Pál apostol hajózott, akkor a hajónak annak rossz vége lett. Ugye Pál apostol volt az a személy, aki személyesen látta Jézust, Jézus megjelent neki, miután feltámadt és a mennybe ment, és Pálnak azt a feladatot adta, hogy hirdesse Krisztus mindenhol. Hirdesse azt, hogy Krisztus mit tett az emberért, és ehhez Pálnak sokszor hajóra kellett szállnia, mert gyakoriban kevesebb volt, sokkal kevesebb volt a repülő járat, sőt, nem is volt repülő, és leggyorsabb utazás egy olyan helyen, ahol tenger is volt a közelben, a hajóút volt. És Pál életének a vége fele olvasunk arról, hogy Pál elkapja a saját népe, elfogja, mert nem örülnek, hogy Jézusról beszél, Jézust hirdetünk. De mivel nem találnak ellen semmi vádat, elengedhetnék, viszont ő azt mondja, hogy ő szeretne a császárhoz menni. Tudjátok, ki volt a császár? A császár volt az egész birodalomnak a legmagasabban lévő embere. Ő volt a leghatalmasabb ember. És azt mondta Pál, hogy szeretne a császárhoz menni, ott ő elmondja, hogy miért is fogták el. És arra gondolt, hogy ha elmegy a császárhoz, elmegy Rómába, a fővárosba, akkor ott is hirdetheti Krisztust. Ugye sikerül is neki, megtudjuk, hogy eljut Rómába, és ott is még sokáig beszélt Jézus Krisztusról, de útközben kicsit kalandosan sikerül az útja, ugyanis gyakorlatilag mint fogoly érkezik Rómába, és egy olyan hajó megy, ahol katonák vannak, és több rab is. Na most van egy ilyen hajó, a történészek szerint nem pont így nézett ki a hajó, amivel Pál utazott, de volt egy hasonló hajó, amivel Pál elvitték a katonák Róma irányába. A probléma az volt, hogy nagyon szeles volt az út. Szerintetek milyen hajózni akkor, hogy szeles az út?
Rossz,
ugye? Nehéz irányítani a hajót, ugyanis van a vitorlája a hajónak, és ugye az arra megy, amerre a szél fúj általában, valahogy lehet irányítani, de ha nagyon nagy a szélvihar van, akkor össze-vissza megy a hajó. És nagy volt a szél, és a hajó elért Kréta szigetéig. Hallottok már Kréta szigetéről? A földközi tengeren van. Egy elég nagy sziget. És eljutottak odáig, és ki akartak kötni, de nem tudtak, mert akkor volt a szél, nem tudtak kikötni. Végül egy kicsivel arra, hogy ki tudtak kötni, és Pál azt mondta, hogy az Úr azt mondja, hogy olyan nagy lesz most a vihar, hogy meg kéne állni, nem kéne tovább hajózni. Viszont ugye a katonák mit foglalkoznak egy rabnak a kérésével, hogy mentek tovább. És ahogy mentek tovább a hajóval, jött egy hatalmas nagy szélvihar. Ennek a szélvihar az olyan nagy volt, hogy még neve is volt. Onnan tudjuk, hogy a szélvihar igazán nagy, hogy nevet adnak neki. Eurakfilo ez volt a neve, nem kell megjegyezni. A lényeg, hogy volt egy neve. És olyan nagy volt a vihar, hogy a hajónak az eleje leszakadt. Ezt itt szemléltetem, valahogy így történt. Tehát, mit tudnak csinálni? Megfordultak, mentek tovább. És hogy mennek tovább, kicsit megerősítették itt a hajót, hogy ugye ne menjen bele a víz, hasonló, kinek nem látja, annak mutatom, hogy így néz ki a hajó. És de a szél csak nem csillapodott. Pál azt mondta, hogy dobáljanak bele mindent a tengerbe. Hogy ne dobálja annyira a nehéz hajót a szél, dobáljanak benne rakományt, ruhákat, minden, ami volt nekik, dobálják benne. Élelmiszert, amennyit tudnak. Így a hajó kicsit könnyebb lett, de még mindig nehéz volt, és ahogy haladnak, egyszer csak egy nagy recsenés, és a főárbóc is leszakadt. Valahogy így néz ki most már a hajónk, de még mindig megy, és Pál azt mondja a hajósoknak, hogy Isten elmondta nekik, hogy ne féljenek, mert bármi történik, a hajó el fog veszni, sőt, mindenük el fog veszni, de egyiknek sem lesz semmi baj, ha túlélik, és ki fognak kötni egy szigeten. És hogy haladtak tovább, a szél ide-oda dobálta őket, meg is történt ez, egyszer csak odaértek egy szigethez, és úgy tudtak megállni a szigeten, hogy ahogy mentek, vagy nem már látjátok, már nincs se árbolc, se hátulja a hajónak, nem tudták már nagyon irányítani. Annyira tudták irányítani, hogy a hajó eleje belefúrult a szigetbe. Tehát végül kikötöttek, és ugye Pál azt mondta a hajósoknak, azt mondta a katonáknak, hogy Isten megígérte nekik, hogy még ha valami rossz is történik a hajóval, még ha el is süllyed a hajó, akkor is nekik nem lesz semmi bajuk. Még akkor is, hogyha csak a pólójuk marad meg, csak a ruhájuk marad meg, akkor is őnek semmi bajuk nem lesz. És látjátok végül, ha minden hajón lévőnek csak a ruhája maradt meg az élete, de Isten megőrizte őket, és Isten nekünk is azt ígéri, hogy lehet, hogy néha érnek minket nehézségek, lehet, hogy többször érnek minket nehézségek, de megígérte, hogy vigyázz ránk, még akkor is, hogyha csak a ruhánk marad rajtunk. Köszönöm a figyelmet. Szeretnél valaki ezt a pólót? Akkor elteszem én. Köszönöm a figyelmet.
Most hallgassunk meg két szolgálatot. Az első éneket Anna, Eszti és Győzi fogják nekünk bemutatni. A másodikat pedig a Vámosi Fiataloktól hallgassuk meg.
Egyszer tél is már adtál.
Most hallgasson meg a gyülekezet, először egy zeneszolgálatot, utána pedig egy énekszolgálatot.
Thank you. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Jó látni, hogy ennyi fiatal összegyűlt itt. Én látom, vannak, akik már régebb volt a fiatalok, és úgy vannak itt. Szeretettel köszöntelek benneteket. Bele is vágok. Az első kérdésem az, hogy ki az, aki szereti a szombatot? Igen, ez a helyes válasz. Igen. Nehezebbet kérdezek most, erre nem kell válaszolni. Éreztétek-e valaha azt, hogy valamiért nem élveztétek igazán a szombatot? Amíg ezen gondolkodtok, addig én elkezdtem a prédikációmat, és gondoljatok bele, hogy volt-e ilyen, hogy éreztétek ezt valaha, és hogy mitől lehetett az, hogy ezt éreztétek? Azért kérdem meg, mert egy olyan szeméről szeretnék beszélni, aki minden bizonnyal ezt érezte. Az egyik dolog, amit egyébként ki tudok emelni ebből a szempontból, és szerintem többen ezt tudjuk mondani, akik úgy nőttünk fel a gyülekezetben, hogy a szombatot legalábbis a fiatalok, gyerekek azért nem szerettük sokáig, mert túl sok a szabály. Ezt kell csinálni, azt kell csinálni, ezt nem szabad, azt nem szabad. És most a szombatiskolán is a fiatalokkal beszéltünk arról, hogy azért jól van szabály, mert ha nincs szabály, akkor az, ugye káosz lesz az egész szombatból. Viszont arról is beszéltünk, hogy nem mindegy, hogy hogyan tekintünk a szabályokra, és az sem mindegy, hogy mi a fontosabb, a szabály, vagy valami egészen más. Hogyha Jézusnak a történeteivel foglalkozom, akkor az lett meg nagyon, ahogy Jézus egy teljesen új gondolkodásmódot visz be az embereknek az életébe, az embereknek a kultúrájába, az akkor élő emberekébe is. De úgy gondolom, hogy ahogy mi olvassuk Jézus történeteit, a mi életünkbe is ez ilyen hatással van. Mi tudjuk azt, hogy Jézusnak sok olyan története van, amikor szombaton gyógyított. Ugye Jézus volt a nagy gyógyító, járt körben, és az embereket gyógyította mindenféle testi-lelki bajaikból. És mi, akik ezt már így olvassuk, akár régebb óta, akár nem olyan régóta, meg hallottunk ezekről a történetekről, olyan természetes. Jézus gyógyít. Viszont ha visszamegyünk abba a korba, amiben Jézus élt, akkor azt látjuk, hogy ez nem volt olyan természetes. A gyógyítás az ő munkának számít, és ugye mivel szombaton nem dolgozunk, az, hogy Jézus szombaton gyógyított, az nem volt, nem az nem volt mindennapi, az nem volt törvényszerű dolog. És az érdekes az, hogyha megfigyeljük ezeket a történeteket, akkor az emberek tudták ezt. Általában az történik a gyógyítás történeteknél, hogy Jézushoz mennek oda az emberek. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Vagy oda megy hozzá a római százados, hogy a szolgám beteg, vagy oda megy hozzá egy asszony, hogy a gyermekem beteg, és gyógyítsd meg. És van a szombat, amikor az emberek tudták, hogy a szombat az nem erre való, hogy gyógyuljunk. A szombat nem arra való, hogy orvoshoz menjünk, még akkor is, ha az orvos Jézus, és az emberek nem is mentek szombaton Jézushoz. Amikor Jézus szombaton gyógyít, akkor ha megfigyelitek, az történik, hogy Jézus keres egy embert a tömegben, aki beteg, kirángatja a tömegből őt, oda megmutatja mindenkinek, hogy tessék, itt egy beteg ember, és én most meg fogom gyógyítani. Tudva azt, hogy ez sok emberben felháborodást fog kiváltani. Jézus ilyen volt, igen. De ezzel nem bátorítani szeretnék mindenkit arra, hogy botránkoztassam a gyülekezetet, de Jézusnak valahogy voltak ilyen húzásai, ami mégis sikerült neki. Viszont mindegyiknek az volt a célja, hogy valamit tanítson Istenről, valamit tanítson arról, ahogyan Isten elképzeli a közösséget, ahogyan Isten népének működnie kell. A történet, amit most fel fogok olvasni Lukács evangéliumából, az egy ugyanilyen történet. Aki szeretné követni a Bibliában, az Lukács evangélium a 13. fejezetében találja meg ezt. Én az új fordításból olvasom. Tehát Lukács 13, és a 10. verstől olvasom. Lukács 13:10-től. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton, mármint Jézus, és íme volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: asszony, megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai előjáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: 6 nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyítatni magatokat, és ne szombaton. Az Úr így válaszolt neki: képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyik őtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindjárt megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. És látjátok, hogy gyakorlatilag korábban elmondtam a történetet. Jézus előhív valakit szombaton, meggyógyítja, néhányan főháborodnak, mások örülnek. De ha kicsit mélyebben belemegyünk a történetbe, akkor nagyon érdekes dolgokat láthatunk. Ha egy ilyen történetet olvasok, szeretem magam kicsit beleképzelni a szereplőknek a helyzetébe. Az első ilyen szereplő ez az asszony. Azt olvassuk róla, hogy ő nem képes felegyenesedni. Konkrétan így olvassuk, hogy betegség lelke lakik benne 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy nem képes felegyenesedni. De egyrészt van egy fizikai problémája, meg van görnyedve. Viszont amikor a Biblia, az Új Szövetségben sokszor olvasunk olyat, hogy valakit lélekgyötör, vagy megszállta valami gonosz lélek, ez nagyon sokszor valami lelki betegségre utal. Ez általában egy lelki betegségre utal. Nem tudjuk, mi volt az asszonynak a lelki problémája, viszont biztos, hogy gyötörte valami lelkileg, és ugye ma, hogyha a mai orvoslást nézzük, nagyon sokan ugye kimutatták már, hogy sokszor a lelki és testi bajok között milyen kapcsolat van. És úgy gondolom, itt is feltételezhetjük azt, hogy ennek az asszonynak a testi problémája valami lelki dologhoz volt köthető. Azt mondjuk, hogy azt mondja az ige, hogy betegség lelke lakott benne. És ha megint csak visszamegyünk ebbe a korba, akkor tudjuk azt, hogy aki beteg volt ebben a korban, vagy volt valami ilyen komoly problémája, ami nagyon régóta, látjuk, hogy 18 éve volt, azzal az emberek úgy tekintettek, mint aki távol van Istentől. Ugye az volt az egyszerű nézet, hogy aki egészséges, akinek a vagyona, van vagyona, akinek jól megy a gazdasága, azt Isten szereti, aznak Istennel rendben van a kapcsolata. Aki szegény, akinek valamilyen komoly baja van, és régóta, annak nincs rendben valami Istennel. Tehát Istennel való kapcsolata nincs rendben, távol van Istentől. Így ismerjük talán a vakon született ember történetét is, ahol a tanítványok kérdezik meg Jézustól, hogy ez az ember, aki vakon született, vajon mi rosszat követett el? Vagy a szülei mi rosszat követtek el? Mert nem gondoltak arra, hogy más oka is lehet a betegségnek, mint az, hogy én valahogyan eltávolodok Istentől. Teszek valami rosszat, amivel Istentől eltávolodom. Ennél az asszonynál nem tudjuk, hogy ő milyen volt, hogy, az előéletét nem ismerjük. Annyit tudunk róla az előéletéből, hogy 18 éve megvan ez a baja. Mind a lelki, mind ez a fizikai problémája. És ahogy mondtam, így tekintenek egy ilyen emberre, akkor képzeljük el, milyen lehetett így gyülekezetbe járni. Én mondtam, gondolkodjatok kicsit azon, hogy ha volt olyan, amikor nem éveztétek a szombatot, akkor az mitől volt. Most ha ezt az asszonyt nézzük, én úgy gondolom, neki minden szombatja úgy telt el, hogy várta, hogy legyen túl rajta. Nyilván a szokás az volt, ahogy nálunk is, a zsidóknál is, hogy elmentek a gyülekezetbe szombaton. De amikor ez az asszony elmegy szombaton a gyülekezetbe, biztosan várja azt, hogy a rabbi, jelen esetben Jézus felolvassa az igéből, magyarázza, viszont biztosan nem várta azt, hogy be kell menni az emberek közé, akik figyelmen kívül hagyják őt, vagy ha esetleg észreveszik, akkor ilyen sajnáló pillantásokat vetnek rá, hogy Isten mennyire elbánt vele, ki tudja, milyen rosszat csinált. És ott van az asszony, valószínűleg valahol hátul, hogy ne is legyen szem előtt, és ő se akar szem elé kerülni, nem akarja azt, hogy az emberek fölfigyeljenek rá. Látjuk, hogy megint csak nem az asszony kezdeményez, hanem Jézus. És Jézus megmondja a rendet, ahogy sokszor teszi. Ugye a rend az, ahogy itt is most jelenleg történik. Van valaki, ugye a rabbi fönn a szószéken, ahogy én is most itt vagyok, és magyarázza az igét. Fölolvas az igéből, és magyarázza. És ez a rend. És Jézus, ahogy ezt teszi, nem tudjuk, miről beszél, nem tudjuk, hogy melyik részt olvasta föl a tekercsekből, de észreveszi hátul, a hátsó sorban ezt az asszonyt, és egyszer csak előre hívja őt. Ott van asszony hátul, és azt mondja Jézus, hogy gyere ide mellém. Mert gondolhatjátok, hogy az asszonynak milyen nehéz lehetett előre jönni, amikor el tudom képzelni azt a jelenetet, ahogy mindenki megfogy a levegő, és mindenki hátra néz, hogy ki az, akinek Jézus szól. Ki az, aki méltó arra, hogy egy szombaton a zsinagógában előre jöjjön oda, ahol a tanító áll. És elindul ez az asszony, ez a beteg asszony, aki 18 éve meg van görnyedve, akinek ránézésre biztosan rossz az Istennel való kapcsolata, és Jézus a rabbi előre hívja őt. És amikor előre hívta, bemutatja őt a gyülekezetnek, és azt mondja neki, hogy asszony, megszabadultál betegségedből, ráteszi a kezét, és ez az asszony nyomban felegyenesedik és dicsőíti Istent. A következő szereplő, ez a gyülekezeti vezető. Ugye úgy olvassuk, hogy zsinagógai előjáró, ugye ma gyülekezet vezetőnek nevezhetnénk. Amint ez megtörténik, Jézus fölbontja a rendet. Egyrészt ugye előre hív valakit, aki nem méltó arra, akinek nem kéne ott elő lennie, másrészt ugye gyógyít, dolgozik szombaton, és az előjáró felháborodik. És ugye nekünk így 2000 év távlatából, amikor olvassuk a Bibliát, ami ugye Jézus Krisztusról szól, akkor tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus a pozitív szereplő. Tehát amit Jézus tesz, az jó. És ha valaki Jézusnak ellent mond, az rossz. De ha megyünk kicsit így az időben, és megpróbáljuk ennek az embernek a helyébe képzelni magunkat, akkor én merem mondani, hogy ez az ember nem akart rosszat. Elején említettem azt, hogy jók a szabályok. A szabályok azért jók, mert akkor rend van. Hogyha egy szabályt fölrugunk, akkor követi a többi. És akkor már is káosz van. És itt van ez a gyülekezet vezető, akinek az a felelőssége, hogy a gyülekezetben minden rendben működjön. És van egy szabály, van egy rend. És jön valaki, egy ilyen vándor tanító Jézus, aki még csak nem is ugye oda jár minden egyes szombaton, hanem járja az országot, és felborítja a rendet. És ilyen szempontból érthető az előjárónak a felháborodása. Ugye mit mond ez az előjáró? Azt mondja, hogy a sokasághoz szól, nem is Jézushoz szól, a sokasághoz szól, 6 napon, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyítatni magatokat, és ne szombaton. Az előjáró fogja az igét, fogja a törvényt, azt, amit ugye akkoriban gyakorlatilag nekik az a volt, amit mi ma a Bibliának nevezünk, és arra utal, hogy azt mondja az ige, azt mondja a törvény, 6 napon át dolgozzatok, a 7. nap az nem arra való. És ne akkor jöjjetek magatokat gyógyítatni. Ugye mondtam, hogy az emberek nem is jöttek akkor gyógyítatni magukat. Jézus volt az mindig, aki meggyógyította őket. És elindul egy vita az előjáró és Jézus között. Az előjáró utal a törvényre. Jézus pedig válaszol neki, és lehet, hogy nem ilyen egyértelmű nekünk sokszor, de ha megnézik, ő is a törvényre utal. Jézus azt mondja, hogy képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Jézus néha elég erőteljesen tud szólni, és ez is egy ilyen felszólalása. Azt mondja, nem csak neki, hanem mindazoknak, akik egyet értenek ezzel a személlyel, hogy képmutatók. Azt mondja Jézus, hogy képmutatók vagytok, mert sikerült egy olyan szabályrendszert kialakítanotok, ahol szombaton az állatot meg lehet etetni, viszont az embernek nem lehet jót tenni. Ahol ki lehet elégíteni az állatok szükségleteit, de ha az embernek van egy szükséglete, akkor azt nem lehet kielégíteni. Ugye ezt mi is ismerjük, nekünk is vannak állataink, ugye talán már nem vagyunk már abban az állattartó kultúrában, mint 2000 évvel ezelőtt ott Közel-Keleten, de ha más nem, sokunknak van kutyája, cicája, és én úgy gondolom, hogy szombaton is megetetjük, megitatjuk. Ugye ez természetes. És Jézus azt mondja, hogy ez baj lenne. Azt mondja, hogy ez természetes, meg is teszitek. Meg is teszitek azt, hogy megetetitek az állatot, megitatjátok, amikor kell reggel, ahogy minden másnap teszitek. Ez a szükséglete az állatnak. Viszont azt mondja, hogy ezt az asszonyt, aki itt van előttetek, akit most mindannyian láttok, Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellette feloldani ebből a kötelékből szombaton. Ez csak egyszerűen két mondat, amit Jézus mond, de ő is a törvényre utal. A törvény úgy szól, ugye szombatnak a törvénye, hogy ugye 6 napon át munkálkodj, hogy végezd minden dolgodat, amit említette az előjáró. Viszont az is benne van, hogy azért kell megemlékezni a szombatról, egyrészt azért, mert Isten úgy teremtette a világot, hogy a 7. napon megpihent. Viszont amikor Mózes elismétli a népnek a 10 parancsolatot, akkor azt mondja, hogy a szombat azért is fontos, mert nem csak a teremtésnek, hanem a szabadulásnak az emlékünnepe is. A szombat arról szól, hogy megemlékezünk arra, ugye ez a nép megemlékezik arra, hogy Isten megszabadította őket Egyiptomból, a rabszolgaságból. És azt mondja Jézus, hogy itt van ez a személy, és azt mondja, hogy Ábrahámnak ez a leánya. Ugye ez azért volt fontos, mert a zsidók, ugye azok mind Ábrahám leszármazottainak tekintették magukat, nyilván azok is voltak, de büszkék voltak erre, mert ők voltak Isten kiválasztott népe. És azt mondja Jézus, úgy mutatja be az asszonyt, hogy ő Ábrahám leánya. Úgy mutatja be az asszonyt, hogy itt van valaki, aki egy közületek, aki szintén Isten népéhez tartozik. És azt mondja, hogy őt 18 éve megkötözte a sátán. Nem azt mondja, hogy rosszat cselekedett, hogy bűnös volt, és Isten megbüntette. Azt mondja, hogy gyakorlatilag ő is ugyanúgy rabszolgaságban van, mint ahogy a nép volt rabszolgaságban, és Isten kivezette őket onnan. És ugyanígy itt van ez az asszony, 18 éve egy bizonyos fajta rabszolgaságban, és a szombat pontosan annak az emlékünnepe, hogy Isten megszabadította az embereket, megszabadította a népét. És hogy lehet az, hogy eljött a szombat, ami arról szól, hogy Isten megszabadítja a népét, és a népnek van egy tagja, akit valamiért nem lehet szombaton megszabadítani. Ugye gondolhatnánk azt sok ilyen személy esetében, hogy aki már kibírt 18 évet betegen, az egy napot még kibírhat, és Jézus akár vasárnap is meg tudta volna gyógyítani. Ez így van. De Jézus arra akar rámutatni, hogy a szombat az nem annak a napja, hogy szabályok vannak, és akkor bizonyos dolgokat nem szabad tenni, akkor is, ha ez valakinek rossz, ha valakinek fáj, hanem a szombat az pontosan annak a napja, hogy meg lehet szabadulni, hogy meg lehet gyógyulni, hogy Jézus Krisztusban van gyógyulás, van szabadulás, és lehet örülni. És ez az, amit úgy gondolom, hogy a zsidók több ezer év alatt nem értettek meg, és talán mi sem értünk igazán. Egy ószövetségi teológus, Walter Brueggemann mondja azt, hogy amikor Isten kivezette a népet a rabszolgaságból, akkor a szombatot azért mutatta be nekik, hogy lássák azt, hogy lehet pihenni. Egy olyan népnek, aki a hét minden napján dolgozott, nem volt hétvége, nem csak kétnapos, még egynapos sem, nem voltak szabadságok, nem mentek le Horvátországba nyaralni időnként a családdal, ők minden nap, és gondolom nem 8 órát dolgozniuk kellett. Tehát amíg nappal volt, ők dolgoztak. És fogalmuk sincs, hogy milyen élet az, amikor akár csak egy napot lehet pihenni. És Isten emlékezteti őket a szombatra, ugye a manna hullással, és annak ugye az a szabálya, hogy minden nap hullik manna, és nem kell többet szedni, mint amennyire szükséged van. Nem kell túldolgoznod magad. Elég annyi dolgoznod egy nap, amennyi muszáj a megélhetésedhez. Nem kell többet. És jön a szombat, amikor nem kell dolgoznod. És pénteken előtte összeszedheted azt, ami másnapra kell. És látjuk azt, hogy a nép nem értette. Voltak, akik kimentek szombaton is. És csodálkoztak, hogy nincs mit szedni. És azt mondja Brueggemann, hogy a szombat az a rabszolgaságból való szabadulás jele, az úgymond a kellnek a rabszolgaságából. És ez ránk is vonatkozik. A szombat arról szól, hogy nem kell. Vannak olyan dolgok a hétköznapokban, amiket meg kell tennünk, és a szombat az olyan dolog, amikor ezeket letehetjük. A szombat a szabadságnak az ünnepe, és nem a megkötözöttségeknek az ünnepe. És Jézus erre akar rámutatni. És érdekes módon még folytatja ezt a szakaszt. Amikor az asszony Isten dicsőíti, és Jézus, ugye meg csak a törvényre vonatkoztatva, érvel, hogy miért kell meggyógyítani ezt az asszonyt szombaton, akkor a 18. verstől folytatja a tanítást. Azután így szólt Jézus. Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak ágai között. Majd ismét szólt. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt. Jézus még nem fejezte be a leckét, és látjuk azt, hogy a szombathoz ide kapcsolja Isten országát. Isten országának a gondolata az, amiről Jézus folyton beszélt. Amikor eljött, amikor elkezdte a szolgálatát, ugye azzal kezdte, hogy elközelgett Isten országa, és folyamatosan olyan példázatokat mondott, ami úgy kezdődik, hogy hasonló az Isten országa, vagy hasonló a mennyeknek országa. És azt mondja Jézus, azt is mondta, hogy az Isten országa közöttetek van. Az nem valami, ami majd egyszer eljön, és akkor majd várunk rá, hanem már most elkezdődik. És az Isten országát leginkább a szombat mutatja be. A szombat az, ami a leginkább közel van az Isten országához, ami itt már elkezdődött, ami a mi életünkben elkezdődött, és majd beteljesedik akkor, amikor Krisztus visszajön, és újjáteremti ezt a földet. Azt mondja Jézus a szolgálata kezdetén, amikor Názáretbe ugyanígy fölmegy a szószékhez, hogy olvassa az igét, Ézsaiás próféta könyvéhez lapozik, és elolvassa azt a szakaszt, ami azt mondja, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És azt mondja utána, hogy ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Az, ahogy Jézus eljött a földre, ő gyakorlatilag bejelentette ezt az időszakot. Bejelentette azt, hogy eljött Isten országa. És ezzel az alkalommal, amikor meggyógyítja ezt az asszonyt, akkor azt mondja, hogy a szombat a legjobb alkalom arra, hogy Isten országáról igazán meg tudjunk emlékezni. A hétköznapokban is megtudunk, mert ez a lényeg, hogy így tudjuk élni a mindennapjainkat, de a hétköznapokban vannak kötelezettségeink, vannak dolgok, amiket muszáj ellátnunk, és a szombat az, amikor erre igazán figyelni tudunk. Amikor igazán úgy tudunk élni mi is, hogy mintha valóban egy Isten országában lennénk. És nem csak mi tudunk úgy élni, hanem attól ilyen Isten országa, hogy másoknak segítünk. Hogy észreveszik azt, hogyha valaki ott van a gyülekezetben, 18 éve, és 18 éve lelki és testi betegség gyötri, és segítünk rajta. Lehet, hogy mi nem tudunk úgy segíteni rajta, mint Jézus. Mi nem tudunk egymáshoz csak hozzáérni, és akkor meggyógyulunk minden bajunkból. De Jézus mit mond Isten országáról? Jézus Isten országáról ilyen teljesen hétköznapi dolgokat mond. Olyan, mint a mustármag, amit elvetsz, olyan, mint a kovász, amit belerejtesz a tésztába, nem is látszódik, de egyszer csak nagy lesz, és nagy hatása van. Azt mondja Jézus, hogy Isten országa az ilyen egyszerű. Az olyan, hogy észreveszem azt a gyülekezetben, akinek valami problémája van. Isten ország olyan, amikor elmegyek valaki mellett, akinek rossz napja van, és rámosolygok. Isten ország olyan, amikor oda megyek valakihez, és megkérem, hogy segíthetek-e neki. És szebbé teszem a napját. És azt mondja Jézus, hogy Isten országa ilyen. Ha Isten országáról beszélünk, akkor nem kell nagy dolgokra várnunk. Nem kell azt várnunk, hogy majd megnyílik az ég, és angyalok leszállnak és énekelnek. Isten országa már itt köztünk van, és ezt azzal tudjuk bemutatni, hogy körülnézünk. És észrevesszük egymást, észrevesszük egymás szükségleteit, és ugyanúgy, ahogy Jézus tette, ugyanúgy tudunk az emberekhez fordulni. És megmutatni nekik, hogy ez lehetséges, és megmutatni nekik azt a reményt, hogy ha majd Jézus eljön, akkor ez ugyanígy folytatódhat, csak éppen sokkal jobban, teljesebben, ahol már nem lesz, ugye ahogy az ige mondja, fájdalom, sírás, és nem lesz halál sem. Kedves gyülekezet, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is lássuk így a szombatot, mi is lássuk így Isten országát. Isten ország és a szombat az nem a szabályokról szól, hogy mit szabad és mit nem, hanem arról szól, hogy Isten áldozatára válaszként mi is észreveszünk egymásnak a bajait, a szükségleteit, és segítünk egymáson. Amen.
Amen.